A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Vagyok a kezedben, uram. Feszíts meg, mert elkorhadok. Ne feszíts túl, uram, mert eltörök. Feszíts túl, uram, ha belé török is.
Megkérlek benneteket, hogy mutatkozzatok, Betty.
Kanakis Lefter.
Nikolaidis Nikolaos.
Laokratis Koranis.
Valamennyien itt születtetek?
Hát kivéve én.
Tehát Lefter és Nikosz itt születtek, te pedig.
Én még nekem valahogy sikerült, illetve anyámnak sikerült menekülés közben valahol a görög hegyek közt megszülni engem. És valamikor a 50-es évek elején jutottunk Magyarországra.
Amíg felnőttünk, nyilván mindenki görögül tanult, tehát görögül beszélt először, ez volt az első szó, amit hallottunk.
Az édesapám katonatiszt volt, utána partizán lett, és olyan nem volt, hogy minden nap olvasni kellett hangosan görögül. És amikor nem olvastam, vagy lusta voltam, úgy fejbe vágott, hogy azzal itt fogsz pedig egy órát olvasni hangosan és görögül beszélni. Otthon nálunk nem lehetett magyarul beszélni. A húgommal, hát magyar iskolába jártunk, magyarul beszéltem, apám mindig ám kiabált.
Kolóniában nőttünk fel, te is nagyon jól tudod, ugye lefter dohánygyárban az ottani életvitel, ami hát a szülőnkről ránk maradt, valahogy magunkkal mi hordozunk, és próbáljuk legalább én amennyire tudom, a gyerekemnek is átadni. Na most annyiban vagyunk görögök, hogyha görög zenét halljuk. Megrezdül itt minden, és...
De ezt most elég sok emberről el lehet mondani, mert ennyire népszerűek a görög táncházak.
Igen.
Hát... Jogos a észrevételed, valahogy bennünket azért más szemmel néznek. Nekem mindig azt mondták a kizben is, meg most a szakszervezetben is, hogy hát neked könnyen, mert te görög vagy, és te valahogy szabadabban fogalmazol. Azt hiszik, hogy valaki áll mögöttem, pedig nem. Én mindig becsületesen őszintén megmondtam a gondokat, problémákat, és próbáltam tenni emellett.
Ez a magyarok számára szerintetek egy görög jellegzetesség?
Mindenképpen a görög az olyan ember, hogy az a szabadságra termett. A görög dal is van olyan, hogy inkább egy év szabadság, mint 40 év rabság. Így neveltek minket.
Az, ami megkülönböztet minket a magyaroktól, az, hogy ha két görög van, akkor egybe politizál. És ezt az ókorban is így volt, és az itt született és nevelkedett görögökben is benne van. És egy érdekes dolog, nem?
Március 25-e, a görög nép nemzeti ünnepe. mostanáig felszabadult görögök a tulajdon vérük ontásával önerejükből szabadultak fel, külső segítség s minden nemű küzdőtárs nélkül. Ám de jogos felkelésük ürügyül szolgált a törvénytelen gazzsarnoknak, hogy sok békés, fegyvertelen honfitársunknak, egyházi és világi személyeknek vérét ontsa, akiknek semmi néven nevezendő közük nem volt a felkeléshez. Hogy földig lerombolja szent vallásunk templomait, bemocskolja oltárainkat. Ilyen harcok után, ilyen s ennyi áldozat után, ugyan ki másnak volna joga Hellász kormányzásához, mint az önmagukat felszabadító görögöknek. Adamantios Corais.
Az 1821. március 25-i felkelés tulajdonképpen nem március 25-én kezdődött.
Glázer Tamás történész.
A felkelés a török uralom ellen robbant ki, alapjában véve egy nemzeti felkelésnek nevezhető. Hosszú viták előzték meg a felkelés kirobbanását. Egyrészt az alkalmas időpontról vitatkoztak, másrészt egy biztosítható az európai hatalmak támogatása, azután, hogy mik legyenek a felkelés céljai. Ez sem volt egészen egyértelmű, abban értette körülbelül egyet, hogy a törököket el kell űzni, de abban már nem, hogy mi legyen utána. Végül a Peloponészoszon március 25-e körül kirobbant felkelés kiinduló pontja lett egy mintegy 9 éves háborúnak, amely elvezetett végül az első névlegesen legalábbis független görög állam megalakulásához.
A felkelésnek milyen történelmi előzményei voltak?
A török uralom a görögség fejlődését nagy mértékben visszavetette, mert ez egy ázsiai típusú despotikus rendszer volt, amely alapjában véve sötét elnyomást teremtett meg az itt élő népek számára. Egyrészt voltak a törökök, akik főleg a hadviseléssel foglalkoztak, ez a magyar történelemből is ismert. Foglalkoztak emellett természetesen mással is, földműveléssel is, államigazgatással is, tehát egyáltalán nem voltak olyan barbárok, mint amilyennek beállítják őket, de mint társadalmi szervezet az alattvalók megsarcolásán alapult, és ez alapjában véve nem változott sokat. Állandó hódítások, minden olyan tevékenységet, amely nem közvetlenül kapcsolódott a katonai tevékenységhez, vagy kizárólagosan, vagy nagy részt az elnyomott, főleg keresztény lakosság végzett. Vonatkozik ez elsősorban a kereskedelemre.
Tehát ez azt jelentette, hogy bizonyos dolgokban szabad kezet kaptak a görögök?
Ez egy eléggé széleskörű autonómiát jelentett, és többek között lehetőséget adott arra is, hogy a görög befolyás a török uralom idején, a görög kulturális befolyás és a kereskedelmi befolyás növekedjen a Balkánon és másutt is. Míg a törökök főleg azzal foglalkoznak, hogy a birodalom határait kiterjesszék, és az iszlám hitet újabb és újabb diadalokra segítsék, a gazdasági tevékenységek nagy részét, ha nem is mindet, főleg az ilyen megvetett ágazatokat, mint a kereskedelem, bérbeadják, lehetővé teszik számára, hogy főleg ezeken a területeken érvényesüljön. És ez lényeges a további fejlemények szempontjából, mert egyrészt azt látjuk, hogy vannak görög kereskedők, ezeknek kapcsolataik vannak egész Európában, sőt, még Ázsiában is, és másutt is. Nyelveket tudnak. Ezért aztán többek között a nyelvtudás és a műveltség hozzásegíti őket ahhoz, hogy magában a török közigazgatásban fontos pozíciókat kapjanak. Ezeket a pozíciókat mindenek előtt a konstantinápolyi Fanár kerületben lakó úgynevezett Fanarióta réteg foglalta el, amely a bizánci családoktól származott, és kapcsolódott a konstantinápolyi görög pátriárkátushoz. És elkezdődik egy olyan folyamat, aminek az a végpontja, hogy elviselhetetlennek érzik, nem érzik már magától értetődőnek azt, ami korábban meglehetősen magától értetődő volt, hogy bárki, akinek vagyona volt a török birodalomban, az ezt egyik pillanatról a másikra elveszthette, sok esetben a fejével együtt. Tehát vagyon biztonságot, személyi biztonságot igényelnek ezek az emberek, idővel természetesen megjelennek a szervezkedés csíráig. A törökök azonnal, szinte napokkal később, amint megkapták a hírt Konstantinápolyban, és miután tudomást szereztek arról, hogy a baráti társaság, az a szabadkőműves páho jellegű szervezet, amely a felkelést előkészítette, Konstantinápolyban magában is szabotázs akciókat tervez, és például fel akarja gyújtani a török flottát. Elkezdték a megtorlást, és ez a megtorlás, ez meglehetősen szörnyű formákat öltött. A görög lakosságot ezrével mészárolták le, és csak az iszlám jogtudók közben járásának tudható be, hogy nem mészároltak le jóformán mindenkit, mert az iszlám törvényeiből azt következtették, hogy ezt nem szabad megcsinálni, hogy különbséget kell tenni ártatlan és bűnös között. Viszont a húsvéti istentisztelet idején felakasztották magát a pátriárkát. És ez a megtorlás azért volt fontos, mert az európai hatalmakat, amelyek a szentszövetségi rendszer keretein belül ugye nem akartak változásokat, arra kényszerítette, hogy mozduljanak. A közvélemény nyomása, a filhellenizmus, ami akkor Európában meglehetősen nagy befolyással bírt, és a hatalmi viszonyokat is valamelyest befolyásolta, ezek után nyomást gyakorolt az európai hatalmak vezetésére, hogy az ilyen atrocitásokat elkövető törököket valamilyen módon büntesse meg. Akkor már nem volt vitás, hogy Görögországnak függetlennek kell lennie.
Szolomosz, himnusz a szabadsághoz. Részlet. Rád ismertem. Kardod éle büszkén jobbra-balra sújt. Rád ismertem. Szemed fénye minden földet lángra gyújt. Ős Hellének szent porából újra felszárnyal neved, és mint egykor úgy világol. Szent szabadság. Üdv neked. Elrejteztél szégyenedben annyi hosszú éven át, s várva vártad rejtekedben hazád hívó szózatát. Ez jajongva reád omlott, ám de tenni mit se tett. Az biztató szókat mondott, de kigúnyolt, rászedett. Van olyan is, kinek titkos öröm volt a nyomorod. Vissza, vissza fiaidhoz, mondották a gonoszok. Ám de most, új harcra gyúlva, minden fiat készen áll. Egy szívünknek célja újra. Vagy diadal, vagy halál. Ős Hellének szent porából újra felszárnyal neved, és mint egykor úgy világol. Szent szabadság. Üdv neked!
A himnusz az már 1823-ban keletkezett, Szolomosz mindössze 25 évesen írta meg egyetlen hónap alatt, és talán ez a népszerűsége is magyarázza, hogy 1865 Athénjában, amikor is a hivatalos nyelv, a katharevusza uralkodik Athénban, és a szélsőséges romantika egy ilyen a hétköznapok eleven nyelvén megszólaló gyönyörű vers, egy ilyen klasszikusan, tisztán áttekinthető szerkezetű mű válik mégis a görög nemzeti himnusszal.
Szabó Kálmán, irodalomtörténész.
Ez a 157 strófából álló vers a görög szabadság ügyét térben is, meg időben is egyetemes távlatokba helyezi, és itt a szolomoszi himnusz erősen kapcsolódik már egy korábbi szabadságharcos hagyományhoz, és ez aztán végigmegy az egész újkori görög költészeten, az ő áldozatuk témája azóta is, hát tényleg végigkíséri ezt a költészetet, hogy csak a legnagyobbak nevét említsük, egy Kavafis, vagy egy Kazantzakis, vagy Ritszosz nevét.
zalongos tánca. Amikor a híres nevezetes Szuli község hős katonái, a szulióták már mindegy szálig elestek a török elleni harcban, akkor a szulióta nők fölmentek a zalongos hegyre, és addig harcoltak, amíg el nem fogyott a puskaporuk. Akkor táncba kezdtek, szilaj, halálra szánt, csodálatos körtáncba, amelyhez az azóta népdallá vált híres dalt énekelték. Szuli lányai sem élnek nálad nélkül szabadság. Isten veled, te szegény világ, Isten veled, édes élet. Isten veletek, források, és ti hegyek, hegyhátok. És amikor elénekelték, sorra leugráltak a mélységbe, a zalongos szakadékába, hogy egy se kerüljön élve az ellenség kezére. A zalongos tánca kifejezés azóta görögül szállóigévé lett. Olyasmit jelent, mint a haláltánc. De semmi sem bizonyítja jobban a görög nép élni akarását, mint ez a haláltánc.
Valóban az 1821-es szabadságharc idején is, és hát persze korábban is, rengeteg olyan szabadságharcos témájú költemény van, amely mint egy előzménye a szolomoszi himnusznak, előzménye ennek a szabadság gondolatnak. Viszont van egy másik korábbi népi hagyomány, a szárazföldi Görögország, ban szervezkedő, már a 18. században igencsak erősen szervezkedő szabad csapatoknak, a kleftiszeknek a költészete, amely megénekli ezeknek a bujdosó szegénylegényeknek a teljes életét, örömét és bánatát, és természetesen az odaadását és elszántságát.
A kleftisz halála. Népdal. Leáldozott fenn a nap. Dimosz íme parancsot ad. Keressetek, fiaim, vizet esti kenyerünkhöz. Te meg, Lambrakis testvérem fia, ülj ide mellém. Itt a puskám, fogjad. Most már te leszel a kapitány. És ti, társaim, ti meg vegyétek árva kardomat. Zöld ágakat tördeljetek. Megfáradtam. Leülnék. S hozzátok a papot hamar. Ő neki még meggyónnék. Megvallok én minden vétket, amit csak elkövettem. 30 évig vagdalkoztam, s még 20 évig, mint kleftisz, most pedig a halál szólít. El kell mennem nékem is. Ássátok meg a síromat, széles legyen, mély legyen, harcolhassak állva tovább, jó kardomat forgatva. Jobb felől a sírom falán ablaknyílást hagyjatok. A fecskék a tavasz hírét hadd hozzák meg azonát. S halljam, ha a fülemülék a szép májust dalolják.
Éppen ezek közül, a szegény legény dalok közül kerülnek ki azok a legelső versek, amelyeket magyar nyelvre fordítanak. És éppen a szabadságharc utolsó évében, 1829-30-ban tanul meg Karlócán, a szerb érseki székvárosban házi tanítóskodó fiatal költő Székács József, új görögül és ógörögül egy görög paptól, és kezdi fordítani a görög népköltészetet. Én azt hiszem, nem érdektelen itt azért egy fél mondatban azt is megemlítenünk, hogy a görög felvilágosodás Kazinciának a francia forradalmat üdvözlő verssorait 1828-ban titkosnak tekintett kéziratos naplójába, ami Kazinczy Ferencünk is bejegyezte, 6 új görög csatadal mellé, és tulajdonképpen hát ezt a mozzanatot tekinthetjük egy icipicit a új görög és a magyar irodalom egyik első találkozásának. A kornak jelentős költői reagálnak pozitívan a görög függetlenségi harcra.
Például ki?
Hát például az Alán futását író Vörös Marti, aki az Alán futásában az egyik szereplő ajkára adva szólaltatja meg az ő személyes rokonszenvét a fölkelő görögökkel szemben, és Berzsenyi is, aki megírja az új Görögországot, amit sajnos ő már soha nem láthat nyomtatásban, mert a Metternich féle igen szigorú cenzúra minden Philhellén megmozdulást azt tilalmaz. Abban a pillanatban, amikor Görögország felszabadul, és a bajor uralkodóházból levő Otto a királya lesz, Metternich cenzúrája megszűnik, mindenki szabadon philhellénizmusát kinyilváníthatja, és ekkor nagyon-nagyon izgalmas folyamat indul. Megtudnélik, a folyóiratokban kezdenek írni a görög szabadsághősökre. Marcos Bozzarisról a korabeli folyóiratokban egy kis történet jelenik meg. Ő egyébként a legnépszerűbb, a másik nagyon népszerű az Kolokotronis. És hogy mennyire népszerű a Kolokotronis, erre jellemző az, hogy az első újkori Görögországról szóló magyar útleírásnak a szerzője, akit szintén nem ismerünk kellően, Ludwig Samuel, 1835-ben meg is látogatja Kolokotroniszt, aki akkor már Otto királyságában a politikai ellenzék egyik vezére. Most, amikor Kolokotronisz fogadja a magyar vendégét, arról beszél neki, tud róla Kolokotronisz, hogy Zrínyi Miklós milyen jelentős személyiség volt, és hogy magyarok és görögök mennyit küzdöttek együtt a közös hódítók ellen.
Μωσή βαδιά στην κόλαση, την αλυσίδα σπάσε, κι αν με τραβήξεις δίπλα σου, ευλογημένος να σε, κι εγώ με ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πνίγομαι, πνίγομαι, πέταμε σε θάλασσα βαθιά. Καίγομαι, καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πέταμε σε θάλασσα βαθιά.
Ez a kétnyelvűség, ami mindig is létezett a görög irodalomban, sőt a görög közéletben. Én azt hiszem, hogy nagyon sok társadalmi változásnak az első fokú meghatározója volt.
Természetes. Mind a két nyelv, a köznyelv, a beszélt nyelv és a katharevusza, az ogörök nyelvből ered.
Czaruha Vangelio, nyelvész.
Ez a katharevusza egy mesterségesen létrehozott görög nyelv. Így párhuzamosan futnak évezredeken keresztül. Az egyiken írtak a hivatalos törvényeket, papírokat,
kérvényeket
az iskolákban tanították, a másik, tehát a köznyelv, csak beszélték, nem volt egységes görög nyelv. Hát dialektusok voltak, másképpen értek Lesbos szigetén, másképpen Attikában, tehát még a görögök sem értették teljesen egymást. Később Nagy Sándor, aki felismerte ezt a tényezőt, létrehozott egy közös görög nyelvet. Ez a koiné. Már akkor kezdődött egy ilyen kétnyelvűség. Ez látni már a bizánci birodalom idején is, amikor lesznek majd olyan költők, akik népszerűségük miatt, hogy hát a tömeg is megértse ott a piacon, ha elszavalja a versét, ő is közelített a beszélt nyelvhez. És így érkezünk a török hódoltság idejére, amikor is az ország teljes, szóval elvágódott egyrészt, elszigetelődött. A műveltek nem tartózkodtak Görögországban, legtöbben ugye külföldre távoztak, így lesz a görög diaszpora. Nem volt a hódoltsági területeken megszervezett görög oktatás. Az egyszerű papok tanítottak a gyerekeket, mégpedig titokban éjjel. Ezt fel kellett ismerni, hogy akkor a nemzet így sose fogja kivívni a szabadságot, ha nem nemzet, ha nincs nyelve. A harc már a felvilágosodás korában kezdődött, hogyha felszabadul Görögország, milyen nyelv lesz? Óriási dolog. A szabadságharc idején Szolomosz a dialógusban lefekteti a nyelvről alkotott véleményét. Itt azért dialógus párbeszéd formájában van az egész, a költő és a jó barát között.
Elhiheted, édes barátom. Nem is gondolok egyébre, csupán e kettőre. A szabadságra és nyelvünkre. Nos, a szabadság ma már a törökök fejére nőtt. Nyelvünk pedig ma holnap tudós uraim bölcs fejére nő. És akkor aztán a kettő összefogva halad a dicsőség útján. Soha többé meg nem torpanva, akármit károk tudós uram, bármit csaholjon is a török. Mert az én szememben e kettő. Egy és ugyanaz.
Valóban ellenségünk mind a kettő. A nyelv egyetlen nagy folyam. Benne visszatükröződik mindaz, amit az ember tud és ismer. Aki már most nem úgy él vele, ahogyan kell, önkényesen elvágja vagy eltorlaszolja az utakat, amelyeken tudás és műveltség előre halad. Aki pedig ezt előre megfontolt szándékkal cselekszi, azt a többiek joggal tekintik az igazság és tudás ellenségének.
Tehát meddig tarthat ez a képtelen helyzet? Az egyik oldalon egy egész nép, amely a maga nyelvén beszél. S a másikon maroknyi ember, aki azt képzeli, hogy rákényszerítheti a népre a maga nyelvét.
Egy ideig bizony még el fog tartani. Az igazság jóságos istennő, de a szenvedő ember olykor ellenségének hiszi. Van, aki pedzi az igazságot, de e homályos modorban írván bölcs hírébe kerül, s akkor már ezt az utat követi, még ha tévút is.
Pontosan 1834-ben az alkotmányban lefektették, hogy az új görög állam hivatalos nyelve a katheravusza lesz.
Most ez nem véletlen, mert a szabadságharcot 1829-ben verik le. Tehát alig 5 évvel később a kormány szükségét érzi, hogy szentesítse egy olyan nyelvi eszköznek a létét, amelyik megint csak nem engedi a hatalomhoz azokat, akik nincsenek tisztában ezzel a nyelvvel. Hát,
természetes, összefüggnek az események.
Akié a hatalom, fél a változástól. És aki elvesztette, az újraállítja és előkészíti minden áron. Az egyszerű emberek középen állnak. Nekik kell megfizetni minden kárért. Ők szenvednek a törvénytelen és törvényes rezsimek alatt. A zsarnokságban és a szabadságban is. Hogy ne értsenek semmit, s ne szegüljenek ellen, hazudtok nekik, s megfélemlítitek őket. Vannak olyan népek, amelyek az őserdőben élnek, s tetveiket eszik, de mégis ragaszkodnak szabadságukhoz. Barbár népek. Mi a világ legszebb államában élünk, a legbölcsebb törvényekkel rendelkezünk, nem esszük meg a tetveinket, és szeretjük azokat a gonosztevőket, akik bennünket esznek meg. Kostas Varnalis, Szokrátész igazi védőbeszédéből.
A 60-as, 70-es, 80-as években, amikor a népnyelv teret hódít nem volt Görögországban igazán jó költő, aki nem népnyelven írt, és természetesen nem politika mentes.
Ez a párhuzamos sinemfutás, ez a kétnyelviség, ez mára hogyan alakult?
A 7 éves diktatúra alatt olyan dolog történt Görögországban, amely megkárosított egy pár nemzedéket.
Ez az 1967-77-ig
tartó. Pontosan. Tudnélik, a diktatúra fellépésének az első napjától kezdve kötelezővé tette a katharevuszát, ezért van köze a nyelvnek és a politikának, mert emlékezünk ugye a műegyetemi, a diák felkelésekhez. A kettőt összekapcsolták, és a hunta bukása után az első lépés az volt, hogy eltörölhessék a katharevuszát, és kivatalosan tették végre sok évezredes évszázados harcok után, hogy a beszélt köznyelv legyen a görög államnak a hivatalos nyelve.
Nektek annak idején hogy magyarázták meg a szüleitek, hogy miért kerültek ők ide?
A 46-49-es polgárháború következményeképpen kerültek tulajdonképpen a szüleink Magyarországra. Persze az akkori kommunista párt vezetése mindent megtett, hogy a görögséget valahogy egy tömegbe tartsa, valahogy így fejezem ki magamat. Na most több más szocialista országba is kikerült több görög, azt hiszem 60 ezer görög emigrált Görögországból. Útlevelek nélkül. Egyszerűen a görög politikai vezetés, amikor ide került ez a nagy tömeg, 7000 görög került ide 49-ben, ahol, ahogy anyám meséli, mindent megtett a magyar akkori kormány, hogy ezek az emberek tényleg hazát találjanak, otthont. Na most ezt látva a görög vezetés szerintem egy hibás döntés, vagy hibás koncepció alapján valahogy úgy állította be az egész görögséget, hogy ez mind ideglenes, ez holnap meg fog szűnni. Nem reálisan mérte fel szerintem az akkori politikai helyzet és a világhelyzetet, hogy tulajdonképpen Görögország
hosszabb távon
politikailag nem fog tudni a görög baloldal talpra állni.
De mindenhol azt hallottuk, az a lényeg az egésznek, hogy ideglenesen tartózkodunk itt Magyarországon, és nagyon sok görög ezt komolyan is vette. Így is nem is nagyon akart tanulni nagyon.
Hát alig van görög, akinek saját telke van, vagy senki nem törekedett arra, hogy ők vagyont gyűjtsenek, hogy letelepedjenek.
120 ezer ember hagyta el Görögországot ebben az időszakban.
Ebből Magyarországra hány került?
Ebből az 1974-es adatok alapján körülbelül 4-5 ezer ember.
Szideropulosz Archimédesz, szociológus.
Ezzel egy időben Görögországban királyi rendeletek születtek. Az első 47-ben, 1963-ig körülbelül 136 ilyen királyi és kormányrendelet született, amelynek következtében 22 000, több mint 22 000 emigránst megfosztottak állampolgárságától.
Rendelet a külföldön élő és nemzetellenes cselekményekért görög állampolgárságuktól megfosztott személyekről. Azok a görög állampolgárok, akik ideiglenesen vagy véglegesen külföldön tartózkodnak, és akik a jelenleg folyó lázadásban kimutathatóan nemzetellenes tevékenységet folytatnak, vagy bármely módon támogatják az állam ellen intézett bandita háborút, megfosztható görög állampolgárságuktól.
Szociológiai szempontból milyen szituációt eredményezett az, hogy több ezer egy nemzetet képviselő ember egy idegen országba kényszerült?
Hát ez nagyon komoly beilleszkedési, később identitási problémákat okozott ennek a népességnek, hiszen ők kettős értelemben is hátrányos nemzetiség volt, hiszen egyrészt idegen országba kerültek, másrészt pedig politikai emigránsként kerültek oda. 51-től kb. 63-ig visszatelepült 1350 ember körülbelül. Ez az összes emigránsnak körülbelül a 2,5%-a volt mindössze. Folytatódott volna tovább ez a hullám, de közben jöttek események, a jobbratolódás, sőt, 67-től már az 1700-es éves diktatúrája. Szinte azt lehet mondani, hogy teljesen megtorpant a hazatelepülés. Úgy nézett ki, hogy teljes mértékben ugye lemondtak arról az emberek, hogy valaha is visszatérnek. Akkor már kezdtek arról beszélni, hogy egy állandó letelepedés. Tehát próbáltak úgy élni, olyan lakáskörülményeket teremteni, amely egy állandó megtelepedést mutatott.
Tehát elfogadták a letelepedést.
Igen. Sőt, voltak akik már az asszimilálódás irányába is.
Vegyes házasság?
A házasságok, a karrier teljesen azonosulni akartak ez itteni magyar körülményekkel és a magyarsággal.
Gondolom a leggyakoribb kérdés, amit föltesznek nektek, amikor megtudják, hogy Magyarországon élő görögök vagytok, hogy minek érzitek magatokat, inkább görögnek, vagy inkább magyarnak?
Én mindig görögnek mondom magamat, de nem csinálok nagy különbséget. Feleségem magyar, a család. A lányomnak már viccben mindig mondom, amikor óvodában is kérdezik tőle, vagy barátok, hogy na ki vagy te, azt mondja, én vagyok a apu görög-magyar lánya.
Valóban így, hogy görögnek érezzük magunkat. De ha lent Görögországban megkérdezik, hogy te fiam honnan való vagy, vagy mert csak megérzik rajtunk, hogy magyar-görög.
Ha azt mondom, hogy 1973 novembere, akkor egy görögnek mi jut erről az eszébe?
Igen, a Műszaki Egyetemi fölkelés, ami hát brutális, ugye, felfojtás következett, és hol a görög rádiót, akkor volt egy illegális görög adó, Ifonit Szalitjász, az igazság hangja. Hát minden este reszketve ott álltuk a rádió mellett, és hallottuk a híreket.
És most fölállt a hátamon a szőr, nézzétek meg, mert akkor hallgattuk aznap este. Hordek rá
Palikári, igen,
és valami szörnyű érzés volt, és mi akkor a görög barátokkal azt mondtuk, gyerekek, hát megbeszéljük a magyar kormánytól, kérjünk el, és kimegyünk, harcolunk mi is, fegyvert fogunk, ha kell.
Hallva ezt a hangot, ezt a kétségbeesett hangot. Valahogy a görögségünknek egyik része volt ez, hogy igen, érdemes harcolni a szabadságért, és ez is valahogy vagy ösztökölt engem, hogy tényleg minden este ott legyek a rádió mellett, és halljam.
Itt a Műegyetem. A szabadságért harcoló diákok rádióadója szól hozzátok. Tudatjuk a görög néppel, hogy a kormány által ellenőrzött tömegtájékoztatás ellenséges módon úgy akarja beállítani a népfelkelést, mintha az csak felelőtlen fiatalok elszigetelt megmozdulása lenne. Kérünk valamennyi diktatúra ellenes erőt, álljon az oldalunkra. Mi egy szabad Görögországért harcolunk. Éljen a nemzeti függetlenség. Éljen a görög nép.
Nép, Még most vagy soha. Görögök, harcoljatok. Ne féljetek a huntától és módszereitől. Ne ijedjetek meg. Ők jobban reszketnek tőletek. Kegyelt, oktatást, szabadságot. Até népe, a harcunk szent. Gyere közénk bármi módon. Hadd legyünk millióan, hogy együtt kiálthassuk. Szabadság.
És egy figyelmeztetés. Abban az esetben, ha a rendőrség könygázgránátokat használna, ne ijedj meg. Roppant egyszerű a védekezés. Kenj egy kis vazelint a szemedre. És ami a legfontosabb, ne dörzsöld a szemed.
Fegyvertelenek vagyunk. Nyomatékosan hangsúlyozom, hogy fegyvertelenek vagyunk.
Bajtársak, kerüljétek a provokációt. Kerüljétek a provokációt. Ez nem szolgálja mi céljainkat. Ismétlem, hideg vér, egység és harc.
Maradjatok velünk. Ne féljetek a tankoktól, amelyek felbukkantak Athén utcáin. A tankok mozdulatlanok. Képtelenség, hogy akcióba lépjenek. Ha mégis megtennék, vessétek magatokat eléjük, énekeljétek a görög himnuszt. És meglátjátok, a tankok üdvözölni fognak bennünket. A tankokban ülő kiskatonák szíve a mi ritmusunkra dobog.
Athén népe, Görögország népe. Nem a könygázoktól, hanem örömünkben sírunk, amiért közeleg a szabadság. Nem tüzeket, hanem mágiákat gyújtunk, melyek lángba borítják egész Görögországot.
Katonatestvéreink, ne emeljetek fegyvert, nem lőhettek ránk, nem ölhetitek meg a testvéreiteket.
Itt a rádió és televízió nemzeti szervezete. Közöljük, hogy ma 16 óra 30 perctől kihirdették az ostromállapotot.
Katonabajtársaink, hogy lehetséges, hogy lehet, hogy testvéreitekre lőttük? Képtelenség, hogy görög vér folyjon, hiszen ti is görögök vagytok. Mi a szabadságban hiszünk. Emlékezzetek a himnuszunkra, a szabadság örök szimbólumára. És mint egykor úgy világol, szent szabadság, üdv neked! Figyelem! Felhívás a Vörös Keresztnek. Hozzanak mentőt a sebesültek elszállítására. Valamint ha van a közelben, műegyetemen belül vagy kívül, sebész vagy bármilyen ortopéd szakorvos, azonnal jöjjön a rendelőbe.
Fürgősen kérünk gyógyszereket. Szükségünk van érzéstelenítő és fájdalomcsillapító injekciókra. Az orvosok így segíthetik legjobban harcunkat.
Görögök! Görögök, meg kell tudjátok az igazságot. Tudnotok kell, hogy gyerekeitek szabadnak születtek, hogy a gyerekeitek szabadon akarnak élni, mert hisznek a hazájukban, a jövőjükben.
Ma este megölték a gyerekeiteket.
Hogy lehetséges, hogy nyugodtan aludj, miközben a műegyetem kapuja előtt a tankok ránk céloznak? A gyerekeidet lövik halomra. Hogy létezik, hogy te alszol ilyenkor? Ez lehetetlen. Nem akarom elhinni. Mi ezekben a pillanatokban is harcolunk és hívunk benneteket. Kell, hogy ide jöjjetek, még ma. Most ebben a szent pillanatban. Azon nyomban gyertek folytatni a harcot. Lehet, hogy mi néhány perc múlva halottak leszünk. De mi nem félünk. Mert legalább szabadon halunk meg.
Korszakhatár, mondjam, hogy szociológiai szempontból én ezt annak tekintem.
A hunta bukására
kéve. A hunta bukása, mert megindult egy lassú repatriálás, amely a 70-es évek végére már tömegessé vált, sőt, a 80-as években tovább fokozódott ez a kedv, és 1983-ig 35 ezer ember tért vissza Kelet-Európából hazájába.
A Pánhellén szocialista pártnak a hatalomra kerülése után normalizálódott a magyar és a görög fél közötti helyzet. Ennek keretében nagyon sokan hazautazhattak. Ti mikor kerültetek ki először Görögországba?
Hány éves voltam? Minden 20 éves.
26 éves korban, tehát 76-ban.
De ez nem lehet elmondani, ezt érezni kell, mert ahogy megérkeztünk a határon, a görög zászló, és akkor megálltunk a kocsival, mert egy barátunk, apám barátja a kocsival hozott át bennünket, nézem az apámat, hát 60 éves volt, akkor mennyi hat, kiszáll a kocsiból a határon, és a határon kéri a útlevelet, azt mondja, várjál fiam, azt mondja, megpuszítta a földet, azt mondja, most már itt vagyok, odatta, és azt mondta, politikai emigránsok, azt mondja, igen, érezzék jó magukat. Ez valami nagy élmény volt.
A görög kormány 89-ben határozta meg azt a határidőt, ameddig vissza lehet érni emigránsként.
Nem tudom, hogy hallottatok-e arról, hogy nagyon sokan korotokbeliek, akik visszamentek, itt görögnek vallották magukat, ugyanúgy, ahogy ti, görög dalokat énekeltek, görög rendezvényekre jártak, és amikor Aténba kerültek, ott megalakították a Magyar Klubot.
Így igaz, ez az egész Atén központ, tehát ott a Pánepisztimió csak magyarul lehetett. Hát 30-an összejöttünk. Én úgy éreztem, mint egy Magyarország közepében lennék, szóval nem, semmiféle görög szöveg nem hangzott ott el.
Igen, én is találkoztam ezekkel a fiúkkal. Minden nyáron, ha ugye addig elmegyek hozzájuk. De azt hiszem, a görögöknél is elkülönítik. Eleven úgy mondják őket, hogy ők magyarok. Tehát nem azt mondják, hogy görögök, akik ott élnek pedig, hanem ők magyarok.
Bacsilász Achilleas Aténba települt vissza.
Ahogy az osztályban a naplót lapozták, B. Bacsilász, ez valahogy nem magyar névvel, de görög vagy, hol laksz a kolóniában. Míg Magyarországon voltunk, tudtuk, hogy kik vagyunk, meg mik vagyunk, szóval tudtunk magunkról. Mikis Theodorakis, Manolis Glezos. Ezek a nevek valamit mondtak, és ezekről minden nap hallottunk. Theodorakis zenét hallgattuk. Manolis Glezosról volt egy általános iskola, ahol jártunk. Ott tanultuk meg a görög nyelvet. Láttuk, hogy az egész világ szolidaritál Görögországért. Hát nem lehet karbatett kézzel ülni. Hát mi is akkor jobban összejártunk, összefogtunk. Adódott a lehetőség, hogy visszajöhetnek a politikai emigránsok. És 80-ban lejöttem.
Te ugye Magyarországon születtél, de gondolom kezdettől fogva görögnek érezted magad, vagy annak neveltek?
Sajna mindig annak. Hát akkor persze hazámat jelentette Görögország, de most valahogy se az. Van, aki pszichológiai dolgok, hogy az ember lemegy Magyarországra, akkor új pizsamát vesz, új fogkefét.
Pedig gazdaság. Az valamikor az otthonod volt.
Hát ez otthonom volt, de mégis Hát persze magyarban megint úgy fogadnak, mint ahogy voltam. Persze megint nem vagyok Achilles, hanem a görög. Na, bevirított egy, mit tudom én, lakosztal, vagy egy akármivel, pakora bánét majd tesz magára. Mindent megfigyelnek persze.
Te erre adsz egyébként? Szándékosan összeválogatod?
Nem adok, mert erre itt kell adni sajnos. Itt az ember azt akarja, hogy egy ember legyen, minél több pénzt virít, annál jobban veszik észre. Magyarországon nem volt ez. Ég és föld a különbség. Lehet, hogy itt villák vannak, meg nagyon sok pénz, de szerintem ez a pénz nem képviseli azt a értéket emberileg, meg mindenféleképpen, amit Budapest tud nyújtani. Emlékszem arra az IFI parkban, még 5 forint volt a beugró, sokkal jobban éreztem magam, mint itt a legnagyobb partin, amit a milkosok csinálnak. Hát milkosokról arról van szó, hogy milliókat keresnek, hogy naponta keres 800 ezer drachmát. Hát ez olyan pénz, hogy én 2 évig dolgozom ezért a pénzért.
Te melyik rétegbe tartozol itt?
Én igyekszem a közép réteghez tartozni, de sajnos nem tudok ott tartozni, mert havi 120 ezer drachmával nagyon lent vagyok. Jelenleg egy kórházban dolgozom, mint karbantartó. Mindig mondtam itt a baráti körben, hogy én a Marxnak a tanait mindig képviseltem, mert frankon 8 órát mellózom, a feleségem is 8 órát dolgozik, kovonő. Van egy majdnem két éves lányom, most építkezem.
De végül is megtaláltad a számításodat itt?
Ezek a görögök úgy nőtek fel, hogy itt nekik az Isten, a pénz. Nálam megvan az, hogy ami Magyarországon volt, lehet, hogy egy művezető szemét, annak megmondom a véleményemet, vagy egy igazgató.
Itt már jobban meggondolod, hogy kinek mit mondasz?
Hát amióta a gyerek megvan, sajnos van ez a dolog, hogy egy kicsit kell nyelni, mert ha én nem eszek 2 nap, nem téma, ha zsíros kenyeret eszek, de a gyerek azt mondja, apu, csoki kell, akkor ciki, ha belülről sírsz, hogy nem tudok neki csokit adni.
Amikor összejártok, egyáltalán megmaradt-e ugyanaz a hangulat, mint amikor Pesten jöttetek össze görögként?
Minden megváltozott, itt van az a teljes görögség, az a teljes flanc, kinek a neje lesz jobban kiöltözve. Mi egymás között, persze, mert magyarból vagyunk, igyekszünk magyarul beszélni, meg magyar légkört összehozni, persze nem olyan, mint magyarban volt. Körúti sörözőben vagy a harmatéteremben, ahol összetalálkozunk, mert Kőbányán laktunk, teljesen más, itt kemény. Minden a külsőség. A belsőség az hamis, az csalás, érted?
Milyen újságokat olvasol?
Mindent. Magyar Nemzet, Népszabadság. Ami magyar, azt mindent megfogom. Mert azt hiszem, hogy közelebb vagyok Magyarországhoz.
Szóval... Ezt most komolyan mondod?
Isten bizony, komolyan mondom. Nem lehet elfelejteni 25 évet, azt a 8 év általános, eszembe jutnak meg a első szerelmek, első, hogy a Katinak ilyen volt, meg olyan volt a köpenye. Mindegyre, minden eszedbe jut. Például, hogy 280-as kolbász mustárral kértem, és mocsingos volt a kolbász. Bár most lenne az a mocsingos kolbász is. Szóval érted? A legcikibb dolog, szóval a legpitibb dolog, ezt szerintem aki kint van, az érzi ezt. Érted? És ebbe benne van a honvágy, ebbe benne van minden, meg főleg Magyarország.
A visszatelepült görögöknek a beilleszkedése borzasztó nehéz Görögországban, mert ott is idegennek tekintik a görögök őket. Valaki azt mondta, hogy én nem érzem magam görögnek, csak annak születtem. Én ott is magyar vagyok Görögországban. Aki jól él, annak is próbálja gondolni, hogy milyenek az emberi kapcsolatok. Tehát nem tudják elfogadni a görög embernek azt a beállítodását, amely elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a kapcsolataiban azt nézi, hogy hol keresett előnyt. Na most ebből következik az, hogy többsége egymással keresi a kapcsolatot, és ez tovább nehezíti az ő helyzetüket, a beilleszkedésüket. Hát nem lehet állandóan nosztalgiában élni, ugye, hogy milyen jó volt Magyarországon, ugye, és hogy ez milyen nagyszerű volt, és hogy itt milyen rossz. Magyarországon, vagy Kelet-Európában, tágabban értelmezve ezt, más képességek alakított ki magában az ember. Hosszú évtizedekig ugye az ember kénytelen volt abban a helyzetben lenni, amire rákényszerítette a társadalom, hogy majd gondolkodik, cselekszik helyette egy ilyen paternalisztikus rendszerbe, ott meg kénytelen vállalkozni.
A Azt tudtam, hogy van hazakényszerítő honvágy. Azóta tudom, van ennél erősebb is, amelyik már haza sem engedi azt, akire védve ráfonódik, mert ha elindulna, se itthonra, se otthonra nem találna többé. Gyökösi Endre.
A 80-as években több mint 20 öngyilkosság történt a visszatérülés után. Elsősorban idősek voltak ezek az emberek, ugyanis visszatértek a hazájukba, teljesen más körülményeket, más embereket találtak ott. Segítséget senkitől nem kaptak, mert akkor még ebben a 80-as évek elején nem voltak még tisztázva az államközi kapcsolatokból következően az ő helyzetük Görögországban, tehát sem nyugdíjuk, sem munkájuk, sem lakásuk nem volt az
sem
embereknek.
Sem családjuk, mert nyilván a család is félt az örökösödésért.
És a családjuk meg éppen hogy megtagadta a segítséget tőlük. És ez teljesen drámai helyzeteket is teremthet, és teremtett eddig is.
Stamattina pesita storo ti sabei oi lo splendido nero ti sei
Melina Mercuri énekel
la ti puta mia che fasti curasti che poi non chi mi sei io più taxi di chi mi sei una pass non mi rimasse che non va la pass Levi Anatoli, microfili.
Kezedben, Uram, feszíts meg, mert elkorhadok. Ne feszíts túl, Uram, mert eltörök. Feszíts túl, Uram, ha belé török is.
Című műsorunkat a görög nép nemzeti ünnepére Szamara Eleni készítette. Társszerkesztő Indri Gyula. Közreműködött Galbenisz Tomás, Papa Dimitriu Atina, Péter Ferenc, Végvári Tamás. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.
A Dokumentum műsor 1988-ban készült, és legutóbb 1988. április 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Test és lélek. A világlíra gyöngyszemei. Faludi György válogatása görög költők verseiből.
Ezen a héten, kedves hallgatók, azokat a verseket fogják hallani a világirodalomból, amelyeket én válogattam össze különböző nemzetektől, nagyrészt a régiektől és nagyrészt klasszikus verseket. Elsőnek a görög lírán kezdjük, azokon a verseken, melyeket egy ismert költő érzelmei, indulatai, szerelmi vágyai, látomásai céljából írt le, úgyhogy ez a görög líra az emberiség időrendben első és talán egyik legértékesebb alkotása. Sajnos az 5., 6. és 7. században írott verseneknek a legnagyobb része elveszett, például olyan nagy költőktől, mint amilyen Orpheus volt, Ibikosz és Muzájosz, egyetlen egy sor sem maradt ránk. Archilochosztól, Alkmántól, Alkájosztól, Anakreontól csak nagyon szerény pársoros töredékek maradtak, és a talán legnagyobb költőtől ebből az időből, Szaffótól egyetlen egy épp vers maradt ránk. Így a klasszikus görög költőknek a nagyságát tulajdonképpen nem az eredetin mérjük, hanem azon mérjük, hogy a latin költők mit gondoltak róluk, milyen mértékben utánozták őket, és hogy aztán ez a tradíció, hogy alapvetően görög verseket írunk, hogy ment tovább az időben, támadt fel a reneszánsz idején még egyszer, és érte el bizonyos mértékig egészen a mai napokig a világ költészetét. Mindenek előtt Európa és Észak- meg Dél-Amerika költészetét. Sajnálatos módon nem tudni, hogy mikor veszett el ez a görög líra. Egyesek azt hiszik, hogy az alexandriai könyvtárban veszett el. Ez volt az egyetlen könyvtára a görögségnek, ahol az egész irodalmat őrizték, és ezt állítólag Ibn Alász arab fővezér gyújtotta föl 642-ben Krisztus után, azt mondván, hogyha ez benn van a Koránban, amit a könyvtárban található, akkor fölösleges, és ha nincs benne a Koránban, akkor eretnekség. Mások azonban azt a véleményt vallják, hogy nem ekkor veszett el, hanem Bizáncban, ahol kis könyvtárakban őrizték a klasszikus irodalmat, és ahol ezeket a könyvtárakat 1204-ben a negyedik keresztes hadjárat barbár, nagyrészt frank katonái az ablakon át dobálták ki a kéziratokat, és taposták szét az utcán. Mindegy, akármi történt, ez a görög költészet nagyrészt elveszett, és csak kis töredékeket adunk belőle. Két verset Szaffótól, egy kis gúnyos verset Hipponaxtól és hármat Anakreontól. A hellenista költészettel másként vagyunk, mert itt szerencsére ez egy másik periódus, Krisztus előtt 300-tól körülbelül 600-ig, amíg abba hagytak az írást, hogy úgy mondjam, a görögök. Itt ezek a költőknek a nevét nagyrészt ismerjük, és a rövid lírai verseket, amelyek rendkívül hasonlítanak mindahhoz, amit manapság írnak, javarészt szerelemről és halálról szólnak, noha ezek a versek többnyire 2000 esztendősek közel lesznek hallgatóinkhoz, mint hogyha most vagy nemrég írták volna őket.
Szaffó, Attiszez. Szárdisz felől Arignota gyakran gondol reánk. Míg köztünk élt a szigeten, istennő szobrát látta alakodban, imádott, és figyelte dalodat. Most ott pompázik a lídiai asszonyok körében, mint a nap tűnte után a halványkezű hold, ha túlragyogja a csillagokat. S fénye a sószagú mély vizeken hintázik, s a hajlongó búza mezőn. Ma is szép, csupa szikra harmat hull, virágzik a lótusz, a fűben a lóhere mészszagú illata száll, ám ő nem tud aludni. Nyugtalanul jár fel alá, tereát gondol, gyermekes Attis. A tengeren át kiállt, de mi nem halljuk a szót. Ezer füllel hallgat a parton az éj. Vetélytársnőjéhez. Eltűnsz nyomtalanul. Néma leszel. Soha senki nem gondol tereád, ha meghalsz. Mafla kezed nem érintette a múzsák rózsáit. Odalent kell sodródnod nyomorult kis szellep szárnyaidon. Te megfeketült hulla.
Hipponax Hermészhez. Fogam vacog, kínlódom, szörnyen fázom. Hermész Isten, védnököm, nagy barátom, adj Hipponaxnak télire kabátot, sapkát, szandált, meg 60 aranyat, hogy eláshassa az ágy alatt.
Anakreon, szép szandálú leány, piros labdát nyújt át nekem az aranyhajú szerelem, s a szép szandálú lány felé mutat, s az súlya, játssz vele. Lány kéne nékem, de nem ez. Leszboszból jött át, őszhajom láttál, pimaszul fintorog, miközben egy nővel szemez. Síremlék a harctéren. Timokritosz hős volt, igazi férfi. Ő nyugszik itt a márványtömb alatt. A hadisten a gyávákat kíméli, de nem a bátrakat. Halál. Halántékomra dér feküdt, fejem fehér, az ifjúság bájából semmim sem maradt, és fogsorom korom setét. Az élet édes, ám mit ér, mikor időm majdnem lejárt? Ezért szomorgok. A setét lyuktól is folyton reszketek, hideg és mély az alvilág, a meghalás s a lemenet borzalmas, és ha lent leszek, tudom, hogy nincsen visszaút.
Platón, Hellén Zsoldosok sírjára Szúszánál.
Attika szült, és most itt pihenünk idegenben, a perzsa pusztaporában. Olyan messze vagy innen, Atén.
Ismeretlen költő, boldogtalan ember sírjára. Dionnak hívtak, éltem 60 évet Tarszoszban, hol lakik sok úr és szolga. Nem választottam soha feleséget. Bár jó atyám is ezt csinálta volna.
Pamphilosz, a tücsök. Nem ülsz már kertünk lombjai között. Nem halljuk többé muzsikádat, édes tücsök. Agyonvert veres tenyerével vendégünk fia. Egy rohadt kölyök.
Leonidas Tarentumból. Alkimenész. E domb alatt én, Alkimenész fekszem. Szegény béres, ki izzadtam sokat. Ezt a gyomot írtottam 40 évig. Amelyik most belepisíromat.
Amonidész, roppant csúnya nő. Ha Antipátra a harcban múlt szerdán mezítlenül jár csapataink élén, esküszöm megfutnak tőlünk a perzsák, és leugrálnak a föld tányér szélén.
Theodoridas hajótörött halrágta teste fekszik a tengerparti sírban. Ne félj mégsem, én is hajóra szálltam, mikor e verset írtam.
Asklépiadész, a legfőbb gyönyörűség. A nyári sivatagban jeget nyalni megejtő gondolat. Ennél is jobb, mikor az ember őszesten forralt bort hozat a kocsmában nyájas tűz mellett. Már most vagyok legboldogabb, hogy mesztelen szép lánnyal fekszem egy áprilisi domb alatt.
Meleagrosz egy hűtelenhez. Tanumnak téged hívlak, néma mécses, ki meghallgattad éji esküinket. Ő sírva szólt, hogy már csupán enyém lesz, s én, hogy semmi el nem választ minket. A hűtelen napját most mással éli, hazug könnyét a más mellére sírja, és hogyha rólam kérdik, azt beszéli, hogy esküit futó vizekbe írja.
Philodémosz, az epikúreus, boldogság. Philainion, mondja-e többet róla, nagyszerű lány. Imádom bőre sejmét, haja csipkésebb a petrezselyemnél, ha bár nem bodorítja. Melbimbója olyan hegyes, hogy mindig összeszurkál. Kérésemet, bármi legyen a kérés, ágyunkban tüstént teljesíti. Készpénzt csak nagy ritkán kér, hogyha együtt alszunk, s mindig keveset. Afroditét áldom, a hatalmas istennőt. Ő szerezte nékem a lányt. Ki is tartok mellette. Még egy nálánál jobbat nem találok.
Ismeretlen költő, Filisztión, a komikus színész sírjára. Éveken át vidítottam szürke, szegény, nyomorult bús embertársaimat. Végül is itt pihenek. Sok-sok színpadon álltam, számtalan életet éltem, meghaltam sokszor. Ennyire még sohasem.
Lucilius, A hosszú távfutó megvénül. Túl voltunk a versenyen, elmúlt évfél, de Ápisz még a porondon futott. A jegyszedők márvány szobornak nézték, és rázárták a Kolosszeumot. Eütük hossz a festő. Mondjátok, mi ösztönzi Eütük hozt, hogy félre sikerült portrét fesse? Egyébként 9 fia van szegénynek. Azokból sem hasonlít hozzá. Egy se.
Marcos Argentarios, fehér leányszoba. Már 2 hete udvarlok Alkippének fehér leányszobájában, hogy adja meg végre azt, mit oly hevesen kérek. De fél. A szomszédban csücsül az anyja. Levetkeztem végül minden szemérmemet. Nem bírom tovább, suttogtam. De drága, felrobbanok, megveszem, úgy szeretlek. Társalgás közben csúszunk be az ágyba. Úgy sem látja, mit csinálunk kettesben.
Hármasban, szólt az ajtóban mamája.
Rufinos dilemmában. Amunomé szomszédaim leánya iránt szívemet felgyújtotta ámor. Ő nevetett, én szaladtam utána, de kicsi volt még, azt képzelte, játszom. Egy szép nap végül rádobtam az ágyra. Nagyon félénk volt, ettől lettem bátor. 10 hete történt, most átjön a drága, dagadt hasát mutatja és szipákol. Mit tegyek? Üljek? Várjak a botrányra? Avagy lógjon meg Alexandriából?
Diodorosz Korax. Az udvaron Korax, a kisgyerek, létrára mászott, és hanyatt esett. A zuhanást meghallotta gazdája, és futva jött. A fiúcska kitárta felé karját, de átölelni már nem tudta, mert nyakszirtje összetört. Öleld magadhoz lágyan a 2 éves rabszolga fiút, édes anyaföld.
Ammianos, a gonosz Nearchos. A sírásónak egy-egy részpénzt adtunk temetésén, és megkértük, alig porozd be földdel, hogy a kutyák éjjel könnyen kaparják ki a csontjait.
Ismeretlen hellénköltő. Modern festő. Azt mondják, könnyű mintázni a testet, s a léleknek nehéz megadni mását. Te, épp fordítva, biztos kézzel fested rohadt lelked minden perverzitását.
Palladas, embersors. Életünk legfőbb nyavajája, hogy a halál előszobája. 4 fal és egyetlen kijárat. Az ember dolgozik, kifárad, míg a világot megutálja, és nem marad remény. Utána menet, irány a pusztulásba. Rossz házasság. Ki házsártos asszonyt vett feleségül, házában ül, s a messzeségbe réved. Szem előtt a világ elsötétül, ha alkonyatkor behozzák a mécset.
Ismeretlen hellénköltő, ezt jelensd a királynak. Ezt jelensd a királynak. Apollón ajka néma. A forrásvíz kiszáradt. A csarnok összedőlt. A szökőkút nem árad. Ezt jelensd a királynak.
Világlíra gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, Faludi György válogatott görög költők verseiből, Test és lélek című fordítás kötetéből. Közreműködött Balkai Géza, Hámori Ildikó, Rátóti Zoltán, Szabó Sándor. A műsort Szakács Emese zenei munkatárs, Salamon István szerkesztő és Sáros Pataki Zsuzsanna rendező készítette.
A felvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2006. október 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Vidám Varga című görög népmesét Szakács Eszter mondja el.
Volt egyszer egy varga, aki naphosszat szorgalmasan dolgozott, hogy néhány tallért keressen. Este aztán az volt az első dolga, hogy vett egy nagy üveg bort, pecsenyét, és nagy eszemiszomot csapott. Hiába mondták neki a barátai. Emberek vagyunk, soha se tudhatjuk, mikor ér baj bennünket. Tégy félre néhány garast a szekrénybe. Hanem a varga nem hajlott az okos szóra. Amit napközben keresett, akár 5, akár 10, akár 20 tallért, azt este mind elmulatta. Egy este az ország királya arra járt áruhában. Elhaladt a mi emberünk háza előtt, hallotta a nevetést, táncot, muzsikát, elfogta a kíváncsiság és bezörgetett. A varga jó szívű ember volt. Nem ismerte fel a királyt, utas embernek vélte, s szíves szóval fogadta. Éppen jókor jöttél, öcsém. Kerülj csak beljebb. Egyél, igyál, tarts velünk. Leül a király, eszik, iszik, aztán megkérdi. Miért ez a nagy dálidó mulatság? Talán valami nagy örömért? Nem ért engem semmi nagy öröm. Ilyen az én mindennapi életem. Nappal dolgozom, este vigadok. Hazatért a király. Másnap este megint arra ment áruhában. Csend volt az egész városban, mindenki aludt. Csak a varga házánál hallatszott most is nevetés, kurjongatás, nótaszó. Megint bezörgetett. Ej, soha jobbkor, mondja neki a varga. Hozott Isten öcsém, gyere, ülj le és így áll. Iszik egy keveset a király, aztán azt kérdi tőle. Hogyan lehetséges, hogy még ilyen későn is ébren vagy és mulatozol? Honnan veszed ehhez a pénzt? Egész nap foltozok, s amennyit keresek, 5-10 vagy akár 20 tallért, azt mind ételre, italra költöm. Hadd éljünk, s vigadjunk, ameddig lehet. De mi lesz, ha megbetegszel, vagy váratlan csapás ér? Nem ér engem semmi baj, én velem ne legyen gondod. Másnap parancsot adott a király, hogy minden varga csukja be a műhelyét. Kíváncsi volt, honnan vesz tallért a varga a mulatsághoz. A varga egy darabig ölbetett kézzel ült, hanem amint elmúlt a délelőtt fele, eszébe jutott az este, és azt mondta. Ha törik, ha szakad, valahogy mégis keresek néhány tallért. Szerencséjére éppen egy hajót látott közeledni, szalad a tengerpartra. A hajó árut hozott. Kérdi a kereskedőtől. Hová szállítod ezt a sok árut? A boltomba. Engedd meg, hogy én vigyem el oda. A fuvaros is megkérni az árát, én beérem kevesebbel is. Azt mondja a kereskedő. Jól van, vidd hát. Fogja magát a varga, szépen egyenként a hátára veszi a ládákat, zsákokat, s hordja a boltba egészen estig. Még többet is keresett, mint más napokon. Hely, micsoda jó kedve támadt! Két nagy üveget töltött meg borral, nem egyet, amint szokta. Jön megint este a király, fős alá járkál a varga háza előtt. Hallgatózik. Hát ott bizony úgy van minden, ahogy volt. Kihallik a nóta szó a mulatozás. Mi az ördög? Ugyan, honnan kerített ma pénzt a varga, csodálkozik a király, s megint betér hozzá. Ej, csak hogy itt vagy, kedves vendégem, gyere, ülj le közibénk, ma ugyancsak jól élünk. Hogy lehet az, hogy ma még vidámabbnak látlak? Úgy látszik, rossz kedvében volt ma a király. Megparancsolta, hogy minden varga csukja be a műhelyét. De hát nekem megszakadt volna a szívem, ha elmarad az esti mulatság. Szerencsére találtam egy kereskedőhajót, behordtam a rakományát. No de erre ne legyen gondod, eszik, iszik egy keveset a király, aztán elmegy. Másnap újabb parancs jön. Egy varga se nyissa ki a műhelyét, és senkinek se szabad fuvarozni. Hogy a szót ne szaporítsuk, a varga megint csak talált rá módot, hogy pénzt keressen. és a mulatság el ne maradjon. A király minden este vidámabb kedvében találta, mint az előző napon. Látta, hogy ilyen parancsokkal semmire sem megy, meg a nép is zúgolódni kezd, hogy nem hagyják békében dolgozni, minden varga műhely zárva van, fuvarost nem lehet kapni, kereskedő sem járt sehol az úton. Újabb parancsot adott hát a király. Nyissanak ki minden varga műhelyt, kereskedők, fuvarosok dolgozzanak békében, a varga pedig álljon be katonának. Meg is fogták azonnyomban, aranygombos mentébe bújtatták. Nem bosította ez a vargát csöppet sem, csak az bántotta, hogy pénz nélkül nem lesz estére végvacsora. Hát mit ki nem eszel? Levágja az egyik aranygombját, megy, eladja, s eszik, iszik, mulatozik, éppen úgy, mint régen. Elmegy a király megint a háza előtt, kihallik megint a vigadozás, énekszó. Hozott Isten pajtás, kerülj beljebb, tarts velem, egyél, így áll. Asztalhoz ül a király, s mondja neki. Hallottam, meg a mundérodról is látom, hogy katonának álltál. Honnan a pénzecskéd a mai mulatsághoz? Eladtam egy gombomat, onnan vágtam le, ahol nem nagyon látszik, mert a mulatság csak nem maradhat el. Hallod-e? Hát te nem is eszel, csak ülsz és kérdezősködöl. Iszik egy cseppecskét a király, és elmegy. No, majd meglátjuk, mi lesz ez után, gondolja magában. Az én jó katonám minden nap levág egy gombot. Azt mondja, ez nem is látszik. Másnap megint. Ezt észre sem veszik, minek nekem két sor gomb. Egyenként leszedi az egyik sort, bort vesz az árán. Aztán azt mondja, minek végig begombolkozni. Levagdossa a másik sorgombot is, így egyenként a végén egy gombja sem marad. Várt a király néhány napig, aztán mikor úgy számolta, hogy már biztosan elfogyott valamennyi gomb a varga mundérjáról, megint betért hozzá áruhában. Bemegy, látja az üveget tele borral, a terített asztalt, a zsíros pecsenyét. Megörült a vendégnek a varga, hívta asztalához szíves szóval, mint máskor. Épp jókor, hol maradtál annyi sok estén? Gyere, ülj le, egyél, így álmulassunk. Leül a király, úgy tesz, mintha inna egy kicsit, s megkérdi. Aztán, van-e még gombod? Bizony már nincsen, elfogyott. Hát akkor honnan szereztél pénzt? Minek arról beszélni? Különben megmondhatom neked, hiszen ivó cimborám vagy. A kardom pengéjét adtam el, s látod, ennyi bort és pecsenyét vettem, vagy 5-6 estére valót. Másnap a király seregszemlét tartott a nagy réten. Ilyenkor minden katonának ragyog a gombja meg a kardja, úgy vonulnak el fényesen a király előtt. Hát a szegény varga mi csináljon? Van annak esze. Talált valahol hamis gombokat, azokat varta fel. Faragott egy kardpengét fából, az dugta a hüvelybe, s beállt a sorba. Azt mondja, csak nem fognak tám megtapogatni? A király, mikor mindenki felvonult előtte, körül járt, hogy megszemléje a katonákat. Oda megy a vargához, úgy tesz, mintha nem ismerné, s rákiált. Naszkitin Gasparis, ránsd ki a kardodat, és üsd le a szomszédot fejét! Megrémült a varga szomszédja, pedig a király csak azért mondta ezt, mert tudta, hogy a vargának nincsen kardja. Azt feleli a varga. Hogyan tehetnék én ilyen szörnyű dolgot? Mit ártott neked, királyom, ez az én szomszédom? Mondtam neked, hogy üsd le a fejét a kardoddal, mert különben neki parancsolom meg, hogy üsse le a tiédet. Csodatévő Isten, fohászkodott a varga. Ha ez igazságos dolog, engedd, hogy leüssem a szomszédom fejét, de ha nem, akkor váljék fává a kardom. Azzal kirántja a fakardot. Elnevet